Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mekkora győzelem Törökországban ez az 51,34% az alkotmánymódosítási referendumon, egy olyan országban, ahol majdnem egy éve rendkívüli állapot van?
Hát látni kell, hogy ez egy rendkívül polarizált társadalom, és ez a győzelem sem egy társadalmi konszenzust akar. A győztes pártok, az igenek mellett kampányolók egy ilyen 60-65% környékére várták a végeredményt. Ehhez képest jóval kevesebb szavazatot sikerült szerezniük. És annak a fényében különösen érdekes, hogy az ellenzéki pártok, tehát a nem mellett kampányolók erősen vitatják ennek a választásnak a végeredményét. Ugye nemzetközi megfigyelők is az EBSZ is aggályát fejezte ki a választások tisztaságát illetően, és több ellenzéki párt, így a legnagyobb ellenzéki frakció, a Köztársasági Néppárt, illetve a Kurt párt, a Népek Demokratikus pártja a szavazatok újra számlálását kérte a választási bizottságon, illetve hát ezzel együtt panaszsal fordultak a intézményhez. Már csak azért is, mert azon kívül, hogy több kisebb visszaélés történt keleten, elsősorban az ország keleti részén, azt is nehezményezték nagyon sokan, hogy gyakorlatilag az utolsó pillanatban a választás a bizottság azt mondta, hogy azokat a szavazó cédulákat is elfogadja, amelyre nem került hivatalos pecsét. Nyilvánvalóan egy ilyen szűk eredménynél az ellenzék ezt a hirtelen elkövetett módosítást elég erősen nehezményezi, és hát ellenzéki lapértesülések szerint körülbelül olyan 2,5 millió szavazat lehet, ami így került úgymond a rendszerbe, és mivel egy rendkívül szoros eredményünk van, mivel kb. 1,4 millióval győzött az igen, ez akár komolyan befolyásolhatta is az eredményt. Nyilván a török kormánypárt, a török államfő és a választási bizottság azt mondja, hogy ez nem jelent változást, és alapvetően helyesen járt el az intézmény, a választási bizottság.
Mert ott ült mindenki a választási bizottságokban, mindenki saját szemében, mint a pártok képviselői láthatták.
Elvileg igen, így van, és gyakorlatilag ez ők lezártnak tekintik a kérdést, és ennek megfelelően mennek tovább, tehát ha nem is egy látványos győzelem, ha bizonyos megyékben, és főleg a fővárosban, Ankarában, illetve Isztambulban, olyan negyedekben is, ahol korábban az AKP, tehát az Igazság és Fejlődés pártja, a kormánypárt sokkal erősebben, sokkal jobban szerepelt, most pedig azt látjuk, hogy nem meggyőztek, hanem is sokkal, de a nem szavazat került fölénybe. Ez elgondolkodásra készteti a török politikai vezetés, de nem jelenti azt, hogy szomorkodniuk kéne. Amit szerettek volna, azt elérték, és hogyha abból indulunk ki, hogy pár évvel ezelőtt az elnöki rendszerbe vezetésének a támogatottság, amik 30% alatt volt, ez Recep Tayyip Erdoğan török államfőnek mindenféleképpen elegendő győzelem. Nyilvánvalóan egy sokkal konszenzuálisabb, egy 60-70%-os támogatottság jól jött volna, de ez nekik a politikai céljaiknak a megvalósításához is bőven elég.
A választási szabályokra való hivatkozás az számít valamit a török hagyományokban? Tehát elképzelhető, hogy bárhol megismétlik emiatt a szavazást?
Nem hiszem, hogy meg fogják ismételni. Egyrészt a választási bizottság úgy döntött, hogy vagy hát azt nyilatkozta, hogy nem történt visszaélés, és a török kormány sem kíván ebből különösebb politikai kérdést csinálni. Újra számlálás emiatt nem sok esély van. Ha mégis lesz valami, én nem hinném, hogy az jelentősen befolyásolná a végeredményt. Ugye jelenleg még az 51,3% is egy előzetes eredmény, körülbelül egy 10 nap múlva várható a végleges eredmény, de alapvetően ezt a győzelemként értékelte mindenki, illetve hát az ellenzéki pártok addig azt mondták, hogy nyilván ezt van bizonyos szinten el kell fogadni, akkor is, hogyha szeretnék azt, hogy újra számlálják. Török lakosságnak az a része, amely nem szavazott, és alapvetően elfogadja ezt, nekem nagyon az a benyomásom az eddigi hírek, illetve hát a szociál médiát nézve, a török választók döntő többsége a népszavazás előtti úgy gondolta, illetve arra számított, hogy az igenek fognak győzni, az, hogy hány százalékkal arról már megoszlottak a kérdések, de még a legtöbb nemmel szavazó is azt mondta, hogy valószínűleg az igenek fognak kikerülni győztesen, és hát most ebben a helyzetben ezzel nincsen sok mindent kezdeni, és nem is feltétlenül azért, mert bárki választási csalást várt volna, bár sokan ezt sem zárt tartották kizártnak, főleg szakértői részről, de elsősorban azért is, mert olyan szinten lejtett a pálya az igeneknek a média felületeket tekintve, hogy hát ennek fényében még az is meglepő, hogy a nemek ennyire erősen szerepeltek.
Szabályos volt a kampány?
Hát a nemzetközi megfigyelők és az szerint nem. Tehát, hogy a fairséget alapvetően hát nem nagyon lehet azt mondani, hogy ez érvényesült volna.
Török viszonylatban nézve?
Török viszonylatban nézve azt mondom, hogy az előző választások is így néztek ki. Tehát ugye nyilván itt lehet vitatkozni azon, hogy amikor a közszolgálati tévén a miniszterelnök vagy az államfőnek a kampánybeszéjét közvetíti, vagy huzamosabb részleteket vág ki belőle, ezzel szemben az ellenzéki nem mellett kampányok jóval kevésbé jelennek meg, hogy akkor ezt kell tennie, hiszen az államfőnek, közjogi méltóságoknak hivatalból nagyobb szerepet kell szánnia, ezt lehet védeni, de összességében a kampány egyértelműen az ő média megjelenésük egyértelműen a kampány mellett volt. Az összkép mégis azt mutatja, hogy hát ez nem volt túlságosan kiegyensúlyozott. Arról nem is beszélve, hogyha a városokat járjuk, a köztereket jártuk, ott is sokkal erősebb volt az igen melletti kampányolás. Én jártam Ankarában nem olyan régen, olyan nagyon sok nem plakátot én nem nagyon láttam a belvároson vagy a külső negyedekbe, annál több igent.
Mi a török emberek szerint ennek a 18 pontos alkotmánymódosításnak az igazi értelme?
Hát alapvetően ugye azt kell látni, hogy a kampány során igazából egyik fél sem bontotta ki ennek az alkotmánymódosításnak a pontos tartalmát. Tehát ezt igazából a megfelelő szervek pontosan feltüntették, hogy mely cikkek módosulnak, és sokan véleményezték is. Alapvetően akik az igenre szavaztak, és alapvetően a kampányt követték, Recep Tayyip Erdoğan török államfő, vagy Binali Yildirim miniszterelnöknek a beszédeit követték, azok alapvetően azt tudhatták meg, hogy gyakorlatilag ez az alkotmánymódosítás megerősíti a nemzetet, megerősíti az országot, ez gyakorlatilag az összefogásnak a jelképe, amely gyakorlatilag megszünteti a végrehajtó hatalomban lévő következetlenségeket. Itt ezt pontosan nem bontották ki, hogy miről van szó. Gyakorlatilag azt tárták a választók elé, hogy ezáltal sokkal egyértelműbb lesz a végrehajtó hatalomban a működési mechanizmusa, és gyakorlatilag azok a problémák, amelyek a közigazgatást és alapvetően az államigazgatást jellemezték, azok háttérbe fognak kerülni, illetve például az igazságszolgáltatás ezek után sokkal pártatlan lesz, sőt nem is az, hogy sokkal pártatlan lesz, illetve néha-néha még behozták a gazdasági dimenziót is. Ezzel szemben a nem, alapvetően az a kampányolt, hogy egy fős, egy emberes uralom lesz. Ezután gyakorlatilag a mindenkori államfő lesz az, aki gyakorlatilag minden kérdésben dönt, és ez pedig túlságosan is veszélyes. Volt egy nagyon vicces kis plakátocskáik a nemről, ami szerint, hogy ekkora hatalmat még az édesapámnak se adnék, úgyhogy nem. Ennek ellenére, hogy azt láthatjuk, hogy mégis az igenek győztek, de olyan hatalmas társadalmi vita erről az alkotmánymódosításról nem szólt. A kampány alapvetően az igenek részéről inkább populista színezetet öltött. Nem véletlenül lett március derekán olyan nagy perpatvar, diplomáciai perpatvar Törökország és Hollandia között ugye a külföldi kampányt illetően, amelyben alaposan és szándékosan bele is állt a török kormány, igaz a holland is, hiszen ott is választásokat tartottak, és ez gyakorlatilag nem az alkotmánymódosítás volt szó, hanem gyakorlatilag a török érdekek védelméről, és ezt az üzenetet igyekeztek mind a hazai, tehát Törökországban élő választók, mint pedig a diaszpora felé közvetíteni, de nem kevés sikerrel.
Arra van-e valamilyen magyarázatuk, akár a törököknek, akár önnek, hogy miért alakult így a külföldön élő törököknél a szavazati arány? Németországot szokták mondani, ahol a legjobban az igenek mellett szavaztak az ott élő törökök, akiknek szavazati joguk van.
Igen, hát látni kell, hogy mind Németországban, mind Hollandiába, Ausztriába vagy Belgiumba, tehát a alapvetően nagy, több százezres, vagy hát ilyen Németországban több milliós török közösségnek otthont adó országokban egy hát elég széles társadalmi struktúrában rendelkező diaszpora csoport él. Ugye a legtöbben, és ugye a többséget azok alkotják, akik valamilyen vendégmunkásként érkeztek ezekbe az államokba, kevésbé tanult emberekről van szó, akik ráadásul ugye már több generációta ott élnek, de a vallás az nagyon fontos, jelentős tömeg számára, és ez pedig sok esetben a török államból küldött imámok örködnek a hívek hitélete fölött, illetve, ami szintén hangsúlyozni kell, hogy az AKP, tehát a kormánypárt a utóbbi bő évtizedben nagyon odafigyelt arra, hogy egy jól kiépített és ügyesen mozgósító egyesületi hálózatot hozzon létre. Tehát gyakorlatilag nagyon jól be van kötve ezekbe a népes nyugat-európai diaszporákba. Ezért is van az, hogy jellemzően a országgyűlési választásokon is az AKP Németországban, Hollandiában az urnákhoz járulóknak egy olyan 60-70%-nak a szavazatát tudja megszerezni. Most többet vártak volna, akár 70-80-at is, hogyha a Nemzeti Radikális Pártnak, amik szintén az Igen Mellett kampányolt, a szavazóit is megfelelően tudták volna mozgósítani. Úgy tűnik, hogy mivel a külföldön kapott szavazatok aránya a mindenkori AKP szavazatok arányához képest is picit rosszabbul sikerült, vagy alacsonyabb lett, hiába többség van, ugye kb. 60%-ról van szó. Ez a nagy mozgósítás csak azért állt, hogy többen mentek el választani, többen mentek el szavazni, és többen mentek el a Igen Mellett, és ugyanúgy többen mentek el a Nem Mellett szavazni, tehát nőtt a választási részvétel, de a arányok jelentősen nem változtak, illetve nem pozitívan az igenek irányába.
Az alkotmánymódosításban vannak-e olyan pontok, amelyek valós problémákat orvosolnak, amelyeket, hogyha most meglesznek, akkor az állam valóban jobban fog működni?
Hát alapvetően az egész alkotmánymódosítási folyamat így volt prezentálva, hogy gyakorlatilag azt a de facto és de jure közötti helyzetet fogja kezelni, ami jelenleg fennáll. Ugye jelenleg a török államfőnek a jogkörei meglehetősen szűkek, és alapvetően szimbolikus jogkörökkel rendelkeznek, a nemzet egységét testesíti meg, gyakorlatilag hasonló a helyzete, mint a magyarországi államfőnek. Az igazi végrehajtó hatalom a kormány vezetőjének, tehát a miniszterelnök kezében van, és ez gyakorlatilag így is működött 2014-ig, amikor is Recep Tayyip Erdoğan az első közvetlenül választott államfői választás, ugye közvetlenül megválasztották, és Törökország államfője lett. Onnantól kezdve ő gyakorlatilag szakított azzal a hagyománnyal, ami az előző évtizedeket jellemezte, hogy a török köztársasági elnökök, idősödő öreg urak, akik alapvetően nem vonják be magukat a mindennapi politika csinálásba, nyilván néha kritizálják a parlamentnek a munkáját, és nem minden törvényt írnak alá első kézből, de alapvetően egy apolitikus személyként jelennek meg, és ezzel szemben ő gyakorlatilag vaskézzel irányította mind a saját átalapított pártjának, a Igazság és Fejlődés pártjának a belső viszonyait, a választási kampányait, és gyakorlatilag az egész országnak a politikáját. És a kormánynak, az összetételének a kialakítása is komoly szava volt. Most gyakorlatilag ezután az alkotmánymódosítás után, aminek a legtöbb pontja két év múlva fog majd életbe lépni, nem is most, hanem igazából majd 19 november 3-a utáni választáson követően fogják meglátni a török állampolgárok, hogy pontosan miről van szó. Gyakorlatilag ezt a helyzetet szentesíti, és a jelenlegihez képest sokkal nagyobb jogokat ad neki. Úgyhogy gyakorlatilag, ami az igazi üzenete véleményem szerint ennek a választásnak, illetve a későbbi viszonyok tekintetében ennek a népszavazásnak, hogy sokkal nehezebb lesz egy választási vereséggel akár megbuktatni Recep Tayyip Erdoğant, aki valószínűleg a következő években továbbra is Törökország legnépszerűbb politikusa lesz, és mivel egyszerre fogják tartani a parlament és az elnök választásokat, nem csak egyszer, 19-ben, hanem ezután mindig 5 évente, gyakorlatilag mindig a legerősebb párt, vagy legalábbis nagy valószínűség, a legerősebb és valószínűleg kormányra kerülő párt fogja adni a mindenkori államfőt, aki valószínűleg tagja is lesz ennek a politikai formációnak, így gyakorlatilag a törvényhozó és a végrehajtó hatalom között egy nagyon komoly kooperáció lesz, és amit úgymond a alkotmány szerint az államfő nem tud kinevezni, tehát például az alkotmánybíróság 15 tagjából 12-t ő választ, 3-at a parlament, de azt valószínűleg a kormánypárt fogja majd delegálni, tehát szintén érvényesülni fog a hatalma. Emiatt nagyon sokan is kritizálják, hogy a fékek és ellensúlyok rendszer az alaposan meggyengül a jelenlegi alkotmánymódosítás értelmében, de az biztos, hogy hatalomtechnikailag ez a mindenkori vezetésnek, vagy a mindenkori államfőnek egy nagyon kényelmes rendszert jelent.
De akkor hatalomtechnikai megfontolásokból döntött így, hogy amit elnöki miniszterelnöki rendszerből egy elnöki rendszer felé mozdítja el?
Részben ez áll mellette, részben egy személyes ambíció. Ez az elnöki rendszer bevezetése, ez nem az utóbbi pár hónap vagy pár évnek az ötlete Erdoğan szempontja, mert már jóval korábban legalább 10 éve felvetették, sőt 2011 és 13 között nagyon komoly egyeztetéseket folytattak a különböző az összes parlamenti párttal, hogy akkor egy teljesen új alkotmányt fogadjanak el rendezvén és egy konszenzuson döntvén a török identitás kérdés, hogy az alkotmány hogyan foglaljon állást a kurdokat illetően, a török nacionalizmust illetően. Természetesen nem született egység, de ennek az alkotmánymódosításnak, illetve új alkotmánynak a szövegében is szerették volna az elnöki rendszerbe cikkelyeztetni. Erre az ellenzéki pártok ellenállása miatt nem kerülhetett sor. De most aztán nagyot változott a török belpolitika, és most gyakorlatilag sikerült szentesítetni a nép akaratával ezt az alkotmánymódosítást. Továbbá ezt is Nyúlik jó pár elemző kiemelte, hogy gyakorlatilag az a politikai formáció, vagy az a politikai örökség, amit Recep Tayyip Erdoğan próbál felmutatni, és amiben politizál már több mint 17-15 éve, mint jellemzően miniszterelnök vagy államfő, miszerint a korábban a kemalista Atatürk-i reformok alapján elnyomott közép-anatolia vallásos, tradicionális, egyszerű nép fiaként gyakorlatilag annak a régi ne is neoszmanizmusnak nevezzük, de akkor egyfajta oszmáni dicsőséget állítja vissza, és ezt a népet idézőesen szabadítja föl. Gyakorlatilag ez a politikai mező győzedelmeskedett ezzel a népszavazással, és gyakorlatilag kerekedett felül a korábbi, idézőesen mondva, atatürki rendszerrel szemben. Ennek csak a szimbolikája van így, és lehet ezt így is érzékeltetni, lehet így is interpretálni, sőt, ezt nagyon sokan meg is tették a kormány oldalról, de alapvetően ez egy hatalomtechnikai lépés volt, amelyet gyakorlatilag Recep Tayyip Erdoğannak a elmozdítása válik iszonyatosan nehézé, nem csak a következő jó pár évben, hanem valószínűleg a következő 10 évre is.
Az ellenzék szervezettsége összemérhető valamilyen módon a kormány oldal szervezettségével? Mert hát a nemek is majdnem elérték az igeneket, elvileg megszervezhető.
Igen, megszervezhető, és ahhoz képest, hogy mennyire szembeszéllel próbálták a kampányt megszervezni, egészen szép eredményre tettek szert. Nyilván a köztársasági néppárt, ami a legnagyobb ellenzéki párt, ugye kemalista örökségnet ő képviselő török parlamentben. Alapvetően az igyekezett mozgósítani tömegtüntetéseket, illetve szimpátia tüntetéseket szerveztek, még akkor is, hogyha ezek alapvetően elmaradtak a kormánypártiaktól. Ami nehézség volt például a kurdpárt részéről, és eleve az kurdok kampányát, nem melletti kampányát tettek is, és zárójelesé az az, hogy gyakorlatilag török ország délkeleti keleti részén két éve egy komoly háború zajlik a kurdisztáni munkáspárttal szemben, és ennek keretében egyébként gyakorlatilag az annak támogatójaként tekintett kurdpártnak a vezetőit az utóbbi hónapokban letartóztatták, ők jelenleg is börtönben vannak, sőt jó pár délkelet-törökországi önkormányzatnak a szintén kurdpárt béli vezetőjét is letartóztatták, tehát olyan szintű politikai nyomás húzód van ezen a párton, hogy sokkal nehezebb volt nekik kampányolni. Arról nem is beszélve, hogy 2015 október 10-i ankarai robbantás után, amely egyébként ehhez a párthoz köthető tüntetésen, illetve felvonuláson történt, azóta nem is nagyon látunk a részükről nagy tüntetéseket, mondván, hogy örülnek, hogyha meg tudják védeni a saját embereiket. Tehát ebből a szempontból ez a hátszél nem erősítette az ő pozíciókat, ez az ellenszél egyáltalán nem erősítette az ő pozíciókat, de összességében ki kell emelni, hogy az AKP, illetve a nemzeti radikális oldalnak a szavazónak egy bizonyos része sem volt a török államfő mögött. Tehát itt azt nézzük, hogy a városiasodottabb, nyugatiasodottabb országrésznek az iszlamista szavazói sem feltétlenül álltak ki az alkotmánymódosítás mellett, sem nézték jó szemmel azt, hogy ekkora hatalom kerül az államfő kezébe, azért azt lehet mondani, hogy a nem kampány sem volt teljesen felesleges, és alapvetően nem volt annyira gyenge, és az alapvetően mutatja, hogy ez a török társadalom, még akkor is, hogyha egy jelentős része azért elfogadja és támogatja azt a jobb középpolitikát, illetve szimbolikus rendszert, amit Recep Tayyip Erdoğan jelent, ekkora hatalmat azért nem szívesen adnak az ő kezébe.
A halálbüntetés visszaállításának lebegtetése, népszavazásra bocsátást lebegtetése kinek szól? Mint üzenet.
Ez alapvetően belpolitikai célokat szolgált, nem volt olyan kampány gyűlés az elmúlt pár hétben, ahol ez ne hangozott volna el, és ez alapvetően nem is annyira újdonság, gyakorlatilag a tavalyi júliusi pucskísérlet óta a kormánypárt, illetve Recep Tayyip Erdoğan ezt napirenden tartja, amellyel egyrészt azokra a köröknek a szavazatait próbálja megnyerni, és egyfajta gesztus tenni, amelyek gyakorlatilag elég hangosan reagáltak a pucskísérletre, utcára vonultak, és hát ahogy lehetett látni is a Facebookon, különböző közösségi oldalakon, nagyon komolyan hangot adtak a halálbüntetés igényének, tehát és követelték.
Tettek miatt szabhatnának ki halálbüntetést pucskisták?
Pontosan miről szól, azt sose fogalmazták meg, de akár ebben a környezetben ezt is jelenteni, hogy azokat a hazaárulókat, alapvetően így nevezik azokat, akik részletek a pucsban, példás módon meg lehetne büntetni, de nyilván arról a török politikai vezetés, hát ezt a kérdés alapvetően homályban tartja, hogy ez pontosan hogyan történne meg. Valószínűleg a parlament meg tudná szavazni, hogy legalább ugye népszavazásig el tudják vinni, hogy az alkotmány tiltja a halálbüntetést, tehát alkotmánymódosításra lenne szükség, de ez alapvetően arra jó, hogy a saját szavazótábort egyben tartsa. Részben az a vasárnap előttig, hogy mobilizálja, ezeket a köröket megnyerje. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy ebben a, hát még nagyon, nagyon friss ez az élmény, hogy ebben a helyzetben gyakorlatilag még ezt a politikát kívánják, legalábbis ezt a narratívát kívánják folytatni. Mind az EU ellenes retorikát, mind pedig a halálbüntetés lebegtetését, mind pedig ezt a nacionalista, populista szólamokat arra használja a kormány, hogy ebben a helyzetben jelenleg azért együtt tartsa a szavazótábort, és hát igazából az ő igazi céljuk a következő két évre is együtt tartsák.
Mert 19-ben választás.
Így van, pontosan, és hát számukra az nagyon fontos lehet, hogy a Nemzeti Radikális Pártnak a vezetője azt mondta, hogy ezt az együttműködés, amit a népszavazással kapcsolatban létrehoztak, ezt fent kívánja tartani, de ez mindenféleképpen pozitív bizakodásra ad okot Erdoğan esetében, hiszen hogyha ezt az 51% körüli számot tudja tartani a két évvel ezutáni elnökválasztásig, akkor igazából nincsen különösebb aggodalomra oka.
Pucsista, van még Törökországban szabadlábon? Hát a hírek arról jöttek, hogy 10000-vel tartóztatnak le embereket bíróságról, egyetemről, katonaságról, újságokból, mindenhonnan.
Hát igen, látni kell, hogy a pucsisták, vagy a magában a pucsban résztvevők köre effektíve pár ezer embert jelentett. Tehát azoknak az elfogása nagyon gyorsan megtörtént, páran elmenekültek Görögországba, Nyugat-Európába, de ez gyakorlatilag marginális. Ugye a pucs mögött alapvetően egy belső hatalmi leszámolás zajlik. Ugye az egész Törökország is, a török kormány úgy véli, hogy a Fethullah Gülen-féle iszlamista mozgalomnak a tagjai állnak-e mögött, a pucskísérlet mögött, amely egyébként már 2013-14 óta egyébként harcban áll a kormány, és gyakorlatilag mindent megtesz, hogy az államigazgatásból ennek a mozgalomnak a tagjait eltüntesse. Az, hogy pontosan hány emberről van szó, becslések vannak, biztos, hogy több százezer ember lépett be az 1970-80-as évek óta létező mozgalomba, aminek egyébként nem csak Törökországban vannak tagjai, hanem a nagyvilágban. És hát ennek köszönhetően egy eléggé török társadalom, és főleg a török államigazgatás, vagy üzleti szférában jól beágyazott mozgalomról van szó, ezért meglehetősen komoly gondot okoz a kormánynak, a mindenkinek a kiszorítás, és nem csak arról van szó, hogy letartóztatnak több tízezer embert, hanem körülbelül 150 ezer embert bocsátottak el a munkahelyéről, és ugye a július végi, augusztusi nagy elbocsátások részben arról szóltak, hogy bezárták az összes ehhez a mozgalomhoz kapcsolódó iskolát és egyetemet. Innentől kezdve több ezer tanár került rögtön az utcára. És gyakorlatilag ennek a rétegnek a teljes meggyengítése, mind gazdaságilag, mind a média birodalmának, mind pedig alapvetően a struktúrájának az eltüntetése, ez még továbbra is zajlik. Igaz, hogy egyre kevesebben maradnak. Ezek nem a pucsban effektíve részvevő emberek, hanem gyakorlatilag egy ellen a török kormány által ellenfélként kezelt szervezetnek a tagjai, még akkor is, hogyha akár egyszerű tanárként, vagy bármilyen egyszerű munkát végzőként valószínűleg nagyon kevés dolgot tehetnének a török állam ellen. És ez különösen annak a fényében tragikus, legalábbis külső szemmel nézve, hogy korábban ez a két közösség, tehát mind a Gülen mozgalom, mind pedig a kormány kéz a kézben partnerként működött együtt a kemalista rendszernek a meggyengítésében, illetve a kemalista elitnek a meggyengítésében. Most azt látjuk, hogy a két fél egymás ellen fordult. És ugyanígy a Gülen mozgalomnak a felgöngyölítése, meggyengítése kapcsán nagyon jó alapot ad a kormánynak arra, nagyon jó ürügyet, hogy a rendkívüli állapotot azt meghosszabbítsák. Ugye gyakorlatilag 2016. július vége óta folyamatosan rendkívüli állapot van Törökországban, ezt mindig meghosszabbították. Igen, és a tegnapi nap folyamán pedig újra meghosszabbították, újabb 3 hónapra. És hát nyilvánvalóan feltűnik egy kérdés, ami kicsit az ellenzéki kritikákra reagál, vagy rezonál, hogy azon túlmenően, hogy felmerültek bizonyos csalással kapcsolatos vádak a választás illetően, gyakorlatilag egy rendkívüli állapot időszakában tartották ezt a népszavazást, amelynek az egésznek a legitimitását is megkérdőjelezi. Még akkor is, hogyha alapvetően az emberek elfogadják, ha majd később jön egy politikai erő, ami úgy mondja, ami úgy véli, hogy ez a rendszer nem megfelelő, most nagyon hipotetikusan beszélek, és
csinál egy másik népszavazást.
Igen, könnyen lehet azt mondani, hogy abban a helyzetben ezt nem tartja legitimnek, ahogy egyébként a pár évvel ezelőtt maga a kormány próbálta az alkotmányt módosítani, mondván, hogy az 1982-ben elfogadott alkotmány az egy katonai puccs utáni katonák át, idézőesen katonák által szövegezett alkotmány, tehát abszolút nem legitim. Ennek ellenére igazából mind a mai napig ezt használja Törökország.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.